Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét egy ősi adventi ige szakaszból, Ézsaiás könyve 35. fejezetének az első 6 versét olvasom. Ézsaiás könyve 35. részének az első 6 verséből szól hozzánk Urunk igéje. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik akár egy lilium. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Kármel és a Sáron díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankat kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek és bosszút áll, jön Istenetek és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Akkor majd úgy szök el a sánta, mint a szarvas, és újjong majd a néma nyelve, mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tájon patakok. Isten szent lelke áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, hívjuk őt segítségül imádságban. Mindenható Istenünk, végtelen hálával köszönjük neked, akárhogyan is érkeztünk el idáig, hogy most végre itt lehetünk. Hiszen vannak némelyek közöttünk, akik nagy-nagy boldogsággal, hálával a szívükben érkeztek. És vannak közöttünk nem kevesen olyanok is, akik a szívük fájdalmát hozták magukkal. Mert vagy most az ünnep tájékán kellett búcsúzniuk a szerettüktől, vagy valamikor korábbi esztendőkben, de a heg máig is megvan, és nem akar a seb rendesen begyógyulni. Ó Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy körülötted lehetünk, ahol az örök élet beszéde hangzik, ahol a csodák történnek a mi életünkben. Köszönjük, hogy te, mint csodatévő Isten, ma is itt vagy közöttünk, és lelkeddel valóban életet adsz. Kérünk hát, add mindannyiunk számára azt, amire éppen szükségünk van, amit te a végtelen bölcsességeddel jónak látsz. Karold fel a szomorúakat, segíts meg a segítségre várókat, adj partot az örvendező örömének, hogy el ne felejtse megköszönni neked az öröm forrásának az örömét. Kérünk, irgalmazz mindannyiunknak, és kérünk, add, hogy szívvel, lélekkel felkészülten mehessünk majd a te asztalodhoz az ünnepen. Ámen. Énekelt imádságunk a 464. ének hátralévő 2 verse. A 464. énekünknek az 5. és a 6. versét énekeljük. A keresztet te adod, adj hozzá alázatot. Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi, az imént felhangzottakon túl Máté evangéliuma 11. fejezetében található, a 2. verstől a 6. versig terjedő szakaszban. Máté evangéliuma 11. részének 2. versétől 6. verséig terjedő szakaszát olvasom tehát. János pedig, mármint keresztelő János, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait és megkérdezte tőle: te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ha valakitől szép virágot kapunk, nyilván elsősorban a hölgyek, akkor annak nagyon tudunk örülni. Lesz ma még részünk valami ilyesmi örömben is. Hiszen a virág az mindig a szeretetnek, a megbecsülésnek a jele. Ünnepnapon, illetve valami eredmény elérésekor jutalomból szoktuk egymást meglepni vele. De házastársak között az sem ritka, ha csak azért viszünk virágot, mert megtetszett, mert valami szépet láttunk, és szeretnénk, ha a párunk is gyönyörködhetne benne velünk együtt. A legszebb évszaknak talán éppen a virágok miatt is a tavaszt tartjuk. Ilyenkor minden kizöldül, a halottnak tűnő természet újra színeket ölt. A fák, a mezők is virágba borulnak, tiszta, friss illat lengi be a határ. Tényleg kimondhatatlanul jól tud esni az embernek, gondoljunk rá most egy kicsit, mikor a téli füstszag meg sok sötét után elkezdenek a napok hosszabbodni, és újra virágba borul a természet. Természetesen Izrael éghajlati viszonyai között olyan télről, mint amilyet mi szoktunk tapasztalni, nem beszélhetünk, ott nincs ilyen. Viszont ott is megáll a vegetáció egy időre, és éppen ezért van tavasz is, amikor meg újra indul, tehát megerősödik a természet, ilyenkor több eső esik, és a növények virágozni kezdenek. És ott is ünnepnek számít a tavasz, a legszebb időszaknak az évben. A hívő ember ezért is Istennek ad hálát. Hiszen Isten az, aki úgy teremtette meg ezt a világot, hogy tavasszal több esőt ad, melegedést. És ez jó a termelésnek, de jó az élőlényeknek is. Ő az, aki mindmáig gondoskodik az éltető esőről a növények számára, és általuk tartja életben az egész világot. Ézsaiás könyve azzal a vigasztaló üzenettel áll előttünk, hogy az Úr egy ilyen igazi tavaszt fog elhozni az ő népe életében. Az asszír veszély nagy, ha nem térnek meg, Istennek el kell vitetnie a népét fogságba. De nem ez lesz a vég, hanem az, hogy ott megbánhatják bűneiket, és onnantól ragaszkodni fognak urukhoz. És akkor az Isten visszahozza őket őseik földjére, amit az Úrtól kaptak ajándékba. És ezt az időt, a helyreállításnak a boldogságát írja le Ézsaiás ezzel a tavaszi képpel, mikor a szörnyű tél után végre eljön az új élet reménysége. Azonban a proféciában olyasmikről is szó van, amelyek az Úr Jézusra utalnak előre. Ő pedig a Babilonból való visszatérés után több mint 500 évvel született, a proféciához képest több mint 700 évvel később. Ézsaiásnak azonban megmondta az Úr, hogy a messiási ígéreteknek is itt kell állniuk, a közelebbi jövendőre szóló igék mellett. Ézsaiás üzenete, amelyet az Úrtól kapott, olyan hatalmas örömről beszél, amelyben a vakok szemei megnyílnak, a süketek füleivel együtt. A sánták elfelejtik fájdalmukat, a némák is beszélni tudnak végre. Mindez azért lesz lehetséges, mert az Úr segít nekik, mert víz fakad a pusztaságban. Hát ez egyértelműen azt mutatja, hogy az Isten csodálatos beavatkozására fognak ezek a dolgok megvalósulni. Hogy ő lesz az, aki a visszatérés igazi örömmé teszi népe számára. Hiszen hogyan fakadhatna víz a Közel-Kelet kősivatagjaiban, a pusztákon, ha nem az Isten csodája nyomán? Ő adja azt a forrást, az esőt, amelyből az éltető víz aztán eljuthat a növényekig. Kemény és nehéz úton megy fogságba ez a nép. El kell a hazájukat hagyni. De a visszatérés valami egészen más lesz. Először is lesz visszatérés. Másodszor az már az Istentől egy gazdagon megáldott út lesz. Mondja is lejjebb Ézsaiás, jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta. Saját útjuk lesz, amit az Istentől kapnak, hogy ezentúl azon járjon az ő népe, és ne össze-vissza a saját belátása szerint. Ézsaiás szavai beteljesültek, hiszen jó bő 100 évvel a szavak után valóban fogságba került Jeruzsálem és Júda népe is, babiloni fogságban. És onnan valóban haza is tértek némelyek, akik elkezdték újraépíteni Jeruzsálemet. A templomot is felépítették nagy-nagy veszélyek között. Abból az időből azonban nem tudunk olyasmiről, hogy a vakok láttak volna, hogy a süketek hirtelen hallottak volna, vagy a némák ajka megindult volna, vagy a sánták szökeltek volna. Az a forrás, amely által ezek a csodák lehetővé váltak, később buzgott fel. Tulajdonképpen az a forrás jelezte, hogy itt vannak a végidők, az utolsó pillanat, hogy most már tényleg ideje visszatérni a népnek, az egész világnak az Istenhez. Ahogyan a babiloni fogságból a hazai föld felé tartottak a megszabadult foglyok, úgy kell a bűnök, az Isten elleni lázadás útját is elhagyni, és megtérni az Úrhoz. Maga az a szó, hogy megtérés az úton való haladásból ered. A héber nyelven az egyik szava ennek a súb, amely megfordulást jelent. Egy 180 fokos fordulatot. Eddig mentem egy irányba, most megfordulok és megyek az ellenkező irányba. Most, hogy megtértem, hátat fordítok a réginek, új irányba halad az életem. Jézusban tehát Isten egy új útra szólította hűtlen népét. Az Úr Jézus korában már nem az volt a fő bűn, hogy a környékbeli népek isteneit, bálványait tisztelte volna Isten népe az Úr helyett. Az viszont, hogy teljesen félreértették és félre magyarázták Istennek a Bibliában adott szavait, sajnos óriási méreteket öltött. Nem tudom, gondolkodtatok-e már rajta, hogy milyen rettenetes dolog, micsoda borzasztó mérleg a mi világunkról, hogy eljön a világba az Isten fia, és akárkivel találkozik, szinte mindenkinek vitája van vele. Az írástudók, a farizeusok, a szadduceusok vagy a zélóták, akik forradalmat akartak a rómaiak ellen, nem volt olyan társadalmi csoport Izraelben, amelyiknek ne lett volna valami vitája azzal a Jézussal, aki Isten igéjét tisztán és helyesen hirdette. Nagyon is szükség lett volna rá, hogy arra az új útra rálépjen a világ. Hogy azt mondják magukban, eddig értettem valahogy az Isten szavát. Most már, ha őrá figyelek, érzem, hogy ő maga magyarázza, mondják is Jézusról, azért figyeltek rá, mert hatalommal hirdette az igét, nem úgy, mint az írástudók. Szóval, ha ezt átéltem, és látom, hogy másként magyarázza Isten az igét, mint ahogy én azt addig gondoltam, akkor egy helyes döntés van csak, a saját véleményemet elhagyni, elfogadni azt, amit az Isten mond nekem. Nem szabad féltve őrizgetni a véleményemet, akkor ha az Istennel szemben álló vélemény. Hiszen Isten az Úr, és ő az, akitől az igét kaptuk. Nyilvánvaló, hogyha az ige értelméről vitázunk, akkor ott nem nekem van igazam. Csak neki. Az embernek itt nem a saját erejét kell fitoktatnia, hanem elhinni azonnal azt, amit az Úr Jézus mond. El kell hagyni a rossz utakat, amelyeken eddig a saját ostobaságunk miatt mentünk, és ideje az Istennek engedelmeskedni. Isten íme új útra hívta a népét. Nem volt ez az út új természetesen, csak ahhoz képest volt új, amelyen eddig ez a nép járt. Az alapjai, az iránya a jó útnak a teremtés hajnala óta változatlan. Mindörökre ugyanaz marad. Mondjuk az igaz, hogy az Úr Jézus tanításában a szeretet sokkal inkább hangsúlyt kap, mint amely az Ószövetségben látható. De azért abban is benne voltak ezek a dolgok. A szeretet kettős parancsa, szeresd az Urat, szeresd fele barátodat, ezek a Tórában, Mózes 5 könyvében vannak leírva. Ezek igen régi tanítások. ahhoz, hogy a nép tudhassa, hogy itt az idő a szabadulásra, az irányváltoztatásra, Isten fia csodákat ígért, és csodákat tett a nép között. Például ez a felolvasott ige, az Ézsaiás 35 szolgált arra, hogy Jézus Krisztusban majd felismerjék a messiást. Létfontosságú lett volna felismerni benne az Úr küldöttjét, hiszen ő volt az, aki megmutatta a helyes irányt ahelyett, amin eddig jártak. Emlékezhetünk, mikor Mózes a küldetése előtt megkérdezi, hogyan bizonyítsa be a népnek, hogy őt az Isten küldte, akkor Isten csodákat ad neki. Ez egyébként teljesen egyszerűen érthető, logikus dolog is. Hiszen ha bármelyikünk azt mondja a másiknak, engem az Isten küldött, fogadj szót, ezt meg ezt csináld. Hát az első gondolatunk nekünk is az lenne, hogy persze, engem is Isten küldött. Tehát nyilván valamivel meg kell alapozni a hitelességét annak, akivel az Úr valami különlegeset szeretne az ő népe körében elérni. Hát ez történt Mózesnél és az Úr Jézusnál is. Mind a ketten, mint egy átlagos hétköznapi ember állnak a többiek előtt. Valahogyan az Istennek meg kell mutatkoznia az életükben ahhoz, hogy amit mondanak, az hihető legyen. Mit mondott Isten Mózesnek? Ha nem hisznek neked, rakd be a kezedet a ruhádba, és amikor kihúzod, akkor poklos lesz, azaz leprás. És ez a betegség csak az Úr csodájaként gyógyult meg akkoriban. Szóval az, ha valaki leprás lett, utána meg azon nyomban tiszta, egészséges, az azt jelentette, hogy vele van az Isten. Hát ezért mondta az Úr Mózesnek, ha visszadugod a kezedet a ruhádba, a lepra azonnal elmúlik. Ebből majd tudni fogják a héberek, hogy az Úr küldött téged. Más ugyanis nem tud ilyesmit tenni, csak egyedül az élő Isten. De ez csak figyelemfelhívásra adatott Mózesnek. Nem azért, hogy ő folyamatos csodákkal tartsa fenn az ő népének a hitét. Emlékezhetünk, a hitetlenségért egy egész nemzedék halt meg a pusztai bolyongás 40 éve alatt. Megvolt a felhívás a csodák által. Íme Mózes az Isten embere. Hinni kell neki, amit mond, annak engedelmeskedni, mert az Isten üzeni azokat a dolgokat. Jézus is csodákkal mutatta meg, hogy ő valóban a megígért messiás. Megígértettek ezek a csodák, ő pedig megtette őket. És ezekkel a csodákkal megörvendeztette az embereket. Ezért is olvastam egy idővel jóval később történt történetből, a keresztelő János kérdéséről és az Úr Jézus válaszáról. Hiszen ott pont erről van szó, hogy az Úr Jézus így érvel keresztelő János és tanítványai felé, nézd csak meg, bennem ezek az ígéretek beteljesednek. Mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak, bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. Jánosnak, és a Bibliát ismerő egész népnek ezekből a jelekből kellett volna felismerni az ember Úr Jézusban a megváltó. Ézsaiásnál ezek a jelenségek, amikről ő ír, a hazába való visszatérés idejét, az Úrhoz való közeledés idejét voltak hivatottak jelezni. És íme Krisztusban történt ez meg. Hiszen az Úr Jézus a szívük keménységéből akarta kiragadni végre az embereket. Bízzanak már egy kicsit jobban az Istenben, aki teremtette ezt a világot, és aki a mai napig megtartotta az ő népét ezer meg ezer veszély ellenére. Szeressék már egy kicsit jobban egymást. Ne patika mérlegen mérjék ki még a családban is, hogy kinek mi jár, hogy mi a köteles rész, mert annál többet aztán nem adunk. A szívükkel kellett volna az Isten igéit követniük, nem csak a szájukkal, meg képmutatással. Így halálos tév úton jártak. Hiszen magára az igét adó Istenre végeredményben nem voltak kíváncsiak. Elhagyták őt úgy, hogy közben azért olvasták a Bibliát. Még ez is lehetséges. Lehet a Bibliát úgy is olvasni, hogy közben az Istent mégsem ismerem meg. Hogy egyáltalán nem foglalkozom azzal, aki az írásból szólni akar hozzám. Hát így lett Jézus korára törvénykönyvé az éltető ige. Mert nem Istent akarták belőle megismerni, hanem csak kihasználták a nekik tetsző részeket, hogy azzal, mint egy lefizessék az élő Istent, hát ha kicsit távolabb megy, békén hagyja őket. Fájdalmas ilyet mondani, és ez nem Jézus korára vonatkozó tanítás, hiszen annak jócskán utána vagyunk már. Mindezeket csak azért mondom, mert Krisztus óta, Krisztusban mi vagyunk az Isten népe, ezért érdekes nekünk, hogy mit csinált az Isten népe az Ószövetségben, hogy mi ne ugyanazt tegyük. Milyen csodás kor volt az, amelyben eljött a földre az Isten fia. Egyenesen ő maga jött el. Azért, hogy a megtérők élére álljon, hogy hazavezesse őket az atyai házba, ahonnan olyan régen, olyan hűtlenül, kegyetlenül jött el ez a nép. Ünnep ideje volt ez, mert az Úr a megváltozás lehetőséget hozta. Ha Isten egy vaknak vissza tudja adni a látását, akkor a bűneimből engem is ki tud szabadítani. Akkor nem muszáj többé kegyetlennek, önzőnek lennem. Nem muszáj többé gyűlölködnöm vagy ölnöm azért, hogy tekintélyem legyen a többi ember előtt. Isten megszabadít mind ezekből a hétköznapi fájdalmas gondolatokból, mégpedig azért, hogy innentől neki éljek. Eddig magam körül forogtam és a bűn fogságában éltem, de most itt az idő, hogy végre azt az életet éljem, amelyre az Isten hívott el már teremtésemkor. Eddig magamnak éltem, most már az Úrnak akarok élni. Nem magamért, hanem csakis az Úrért. A mi korunkban az Úr Jézus nem aktuális csodák által akarja a figyelmet felkelteni. Mondom, a csodák abban a korban is a figyelemfelkeltést, a hitelesítést szolgálták. Azért kellettek, hogy a világ felismerje, hogy az Isten fia van ott közöttük. Isten természetesen most is tud csodát tenni velünk, de embereken keresztül nem gyógyít meg csodálatos módon sántákat, vakokat, bénákat, hiszen láttuk most mindannyian az igéből, ez a messiás korára vonatkozott, és az ő küldetése volt. Nekünk abban lehet hinnünk, hogy Jézus Krisztusban maga az Isten jött el ebbe a világba, és nekünk őt kell követnünk mindenben. Ő ma is adhat csodás gyógyulást, amit az orvostudomány nem tud megmagyarázni. Neki ez hatalmában áll. De ezeket a csodákat ma már nem tanítványai által, kézrátét vagy éppen ige mormolás által teszi. Ahogyan a kietlen puszta virágba borul, éppen ugyanúgy éled meg az ember élete, lelke az Isten követésétől. Amit eddig alig bírtam elviselni, az egyszeriben már nem terhes, mert az Úrra nézek alóla. Nem is lehet ezt az életet másképpen elhordozni, tisztességesen végigélni, csak úgy, ha közben az Úrra figyelünk. Erről mondta egyszer valaki, ha csalódni akarsz, nézz az emberekre. Ha csüggedni akarsz, nézz önmagadra. Ha győzni akarsz, nézz az Úr Jézusra. Ő most is hív téged, hiszen azt az igét adta elénk Advent 4. vasárnapján, amely alapján fel lehet ismerni, hogy igenis ő a megígért messiás. Senki másra nem szabad és nem is kell hallgatnunk, csak ő rá. Tegyünk hát végre a bűntől szabadok. Isten hatalmas, még a sivárságot is tóvá tudja változtatni. Ugyanígy a te életedet is helyrehozhatja. Termővé áldottá teheti. Merjünk hát az Isten segítségével megváltozni, megfordulni az életünk útján, elindulni a helyes irányba. A megfordulás után pedig haladjunk ezen a helyes ösvényen előre életünk mindennapján, hiszen az Úr hazafelé a mennyei örök dicsőségbe vezet bennünket. Amen.